Örülök, ha ezt mondják nekem, az Úr házába megyünk. Lábunk megáll kapuidban, Jeruzsálem. Jeruzsálem, te szépen épített város. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, mennyei édesatyánk, te vagy az alkotója minden jónak, szépnek, gyönyörűségesnek ebben a földi világban, és odaát is, a mennyek dicsőségében mindenütt te uralkodsz, Urunk. Köszönjük neked, hogy láthatjuk, ahogyan szárba szökkent a mag, és hogy elkövetkezett az aratásnak is az ideje. Köszönjük neked, Urunk, a te irgalmadat, a te jóságodat, a te végére mehetetlen szeretetedet. Most is gondoskodsz rólunk. Köszönjük a jó időt, amely bennünket itt a városban talán szinte folytogató melegként vesz körül, de mi tudjuk, hogy a betakarításra tökéletes idő. Kérünk téged, Urunk, áld meg a munkásokat, az ő kezük munkáját. Add, hogy a betakarítás végbe mehessen, nyugalomban, békességben. És add, Urunk, hogy majd, amikor eljön annak az ideje, hálaadással élhessünk az új kenyérrel is. Kérünk téged, Urunk, segíts abban bennünket, hogy hadd tudjunk a te dicsőségedre lelki gyümölcsöket is hozni. Szeretnénk, Urunk, úgy élni, hogy te magad is folyamatosan szüretelhess. Arra vágyakozunk, Urunk, hogy ahogyan mi örvendezünk, amikor megérik a cseresznye, a medgy, a málna, és abból ehetünk, gyönyörködhetünk benne, amikor kikapálhatjuk a krumplit, amikor letörjük a kukoricát, és érezzük, hogy ebben a mi munkánk van benne, a mi szeretetünk, a mi izzadságunk, adurunk, hogy hadd lehessünk így a te örömödre, hiszen te oly sok mindent megteszel értünk. Naponként érezzük a te jóságodat, naponként tapasztaljuk, hogy irgalmas vagy, hogy meghallgatod az imádságainkat, hogy vigyázol szeretteinkre közelben és távolban. Van munkahelyünk, vagy van pihenésünk, van nyugdíjunk, van fedél a fejünk fölött, annyi mindent adsz nekünk, Urunk, de mindezeket messze-messze felülmúlja a te legnagyobb ajándékod, hogy Jézus Krisztusban önmagadat adtad értünk. Segíts, Urunk, hogy ebben a te mérhetetlen nagy áldásaidban mi ne legyünk gyümölcstelenek. Szeretnénk, Urunk, úgy élni, hogy te is örvendezhess a mi életünknek. Segíts ebben bennünket ma is, amikor összegyűltünk hallani a te ígédet. Könyörülj rajtunk, Urunk, ne a bűneinket nézd, a méltatlan voltunkat, hanem a te kegyelmedet. Szeretnénk ebben a melegben a te ígéd, a te jelenléted örömében felüdülni. Imádkozunk, Urunk, így azokért, akik nincsenek közöttünk, pedig talán vágyakoztak volna. Áld meg azokat, akik betegek, akik kórházban vannak, akik szenvednek. Könyörgünk, Urunk, lelkész testvérünkért, aki most is kórházban fekszik. Adj, Urunk, neki a hosszas kórházi létben vigasztalódást, erőt és legfőképpen türelmet, hogy tudja hordozni az ő nyomorúságát. Könyörülj, Urunk, mindnyájunkon, és üdíts fel ma is, most is, a te jelenléted által. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom, a vasárnap hallott ige folytatásaképpen. A Krónikák első könyve 13. részének 6-tól 14-ig terjedő verseit olvasom. Felvonult tehát Dávid egész Izraellel együtt Baalába, azaz a Júdában levő Kirját Járimba, hogy elhozzák onnan a kérubokon ülő Úristennek a ládáját, akinek a nevét segítségül hívják. Az Isten ládáját egy új szekéren vitték el Abinádáb házából, és Uzzá meg Akjó irányították a szekeret. Dávid pedig és egész Izrael szent táncot járt Isten színe előtt teljes erővel, énekelve, citerák, lantok, dobok, tányérok és harsonák kíséretében. Amikor Kidón szérűjéhez értek, Uzzá kinyújtotta a kezét, hogy megfogja a ládát, mert megbotlottak az ökrök, ezért fellángolt az Úr haragja Uzzá ellen, és lesújtott rá, mivel kinyújtotta kezét a láda felé, és meghalt az Isten színe előtt. Dávid pedig megdöbbent attól, hogy az Úr összetörte Uzzát. Ezért nevezik azt a helyet Perec Uzzának mindmáig. Akkor félni kezdett Dávid Istentől, és ezt gondolta. Hogy merjem magamhoz vinni az Isten ládáját? Ezért Dávid nem magához vitette a ládát Dávid városába, hanem elvitette a gáti Obed-Edom házába. 3 hónapig volt az Isten ládája Obed-Edom családjánál az ő házában, és megáldotta az Úr Obed-Edom háza népét és mindenét. Kedves testvérek, vasárnap az Isten tiszteleten az aznapi ige alapján láttuk, hogy Dávid számára mennyire alapvető fontosságú volt Isten imádata, szolgálata. Láttuk, hogy az járt rengeteget az ő fejében, hogy Isten kedve szerint uralkodjon. És ahogy mondtam is, amikor már egy kicsit nyugalmasabb volt az élete, akkor eszébe jutott, hogy hát Isten ládája nincs ott, ahol lennie kellene. Valahol félre van lökve csak, és azt mondja, hogy ezt vissza kell hozni. Méltó helyére kell tenni. Több évtizeden keresztül csak le volt téve Kirját Járimban, egész pontosan 100 esztendeig, 102-103 évig. Elhatározza tehát Dávid, hogy el kellene hozni az Isten ládáját, a frigyládát, és úgy gondolja, hogy ehhez, hogy elhozzák a ládát, méltó kereteket kell biztosítani. Éppen ezért csináltat külön erre a célra egy szekeret. Elbírjuk képzelni, hogy milyen lehetett ez a szekér. Hogy ez nem egy olyan volt, amire azt mondta Dávid, hogy na tákoljatok, lökjetek össze valamit, aztán jó lesz az. Egész biztos vagyok benne, hogy az nagyon is díszes lehetett. Különleges, szép. Azt mondta, ezt erre a célra ajánljuk fel. Valószínűleg eldöntötték, hogy soha többé nem is fogják használni másra. Csak erre a célra, hogy Isten ládáját Kirját Jeárimból elvigyék Jeruzsálembe, a Dávid városába. Így is történt, a tervet cselekedet követte, elmentek, feltették a ládát is, nem is néhány emberével utazott Dávid, vagy nem néhány elöljáró társát, vezetőjét küldte, hogy képviseljék őt, hanem ő maga ment, és rengeteg más ember. Elkezdtek táncolni, örvendezni, énekelni. Hát ezt olvassuk a Bibliában, hogy ilyen volt, tehát ez nem egy olyan dolog. Tőlünk talán egy picit távol áll, furcsa lenne itt a deszkatemplomban nekiállnánk táncolni, de hát Izrael népe között ez megvolt, ez létezett, sőt létezik mind a mai napig, az Úr előtt való szent éneklés, örvendezés és táncolás is. Hát ez egy igazi örömünnep volt. Kálmán bácsi szokta nekem mindig mondani, meg szerintem másoknak is, és úgy gondolom, hogy mi el tudjuk éppen ezért képzelni, hogy valami hasonló lehetett, amikor ide hozták mondjuk a templom harangját, amikor leégett a templom utána. Láttam fényképeket róla, és az mindegy volt, hogy hétköznap hozzák-e, vagy délelőtt hozzák-e, az emberek vágytak itt lenni. Biztos nagyon sokan sírtak örömükben, és nagyon hálásak voltak, hogy ezt megélhették, hogy itt lehettek. Egy mérföldkő volt a gyülekezet életében. Örül a nép, örül Dávid. Így jönnek, énekelve, örvendezve az Úr előtt. Csordultig van a szívük boldogsággal, és akkor valami döbbenetes történik. Mégpedig az, ami természetes. Magától értetődő, hogy megtörténhet, hiszen mi bitumenezett úton járunk, mégis vannak kátyúk. Hát még akkor, amikor nem volt bitumen. Egyértelmű, hogy lehettek gödrök, hepehupás út, megbotlott az ökör, megbillent a szekér. Úgy tűnt, hogy lecsúszik róla a szent láda, a frigyláda. Uzza volt az egyik, aki az ökröket támogatta, irányította, vezette. És amikor ő ezt érzékelte, gyorsan odaugrott, hogy megvédje a ládát, le ne essen, nehogy abba valami kár következzen. És akkor egyszer csak azt látjuk, hogy meghal Uzza. Már ez maga nagyon ijesztő lehetett azt látni, hogy billen le a frigyláda. Talán akik ezt látták, és azt is észrevették, hogy Uzza kap utána, azok azt mondták, hogy júj, de jó, hogy ott ez a fiatal ember. Milyen jó a reflexe, hogy elkapta, nehogy valami baja legyen, nehogy leessen. És aztán, ami ezután történt, az mindenkit összetört, még Dávidot is. Isten ugyanis egy pillanat alatt megölte Uzzát. Nem tudjuk, hogy hogyan történt, hogy most egy villám csapott-e bele, vagy mi történt, de azt mindenki tudta, hogy ez Istentől van, hogy az Úr ölte meg Uzzát. És teljesen összezavarodott mindenki. És én úgy gondolom, hogy nem csak ott, akkor, hanem mi is. Egy kicsit így vagyunk, hogy ez most mi? Hát most mi történt? Mi bűnt követtek el? Mi az, amiért ezt az embert meg kellett ölni? Hát semmi rosszat nem akart tenni, legalábbis ez tűnik ki az igéből. Teljesen összezavarodtak, és nem tudták, hogy ők a legnagyobb örömmel Isten dicsőítve viszik a ládát a méltó helyére, megbillen a láda, és ezért meg kell ölni valakit, hogy ez hogy lehet. No, ezt igyekszünk megnézni Isten igéjének tükrében. Mert hogy azért van válasz. A Bibliában a frigyládáról szóló leírásokat, ha olvassuk, akkor nem csak az derül ki, hogy mekkorának kell lennie a frigyládának, hogy kell annak kinéznie pontosan, hanem az is, hogy kell szállítani. Ezt olvassuk Mózes második könyvében. Készítsenek egy 2,5 könyök hosszú, 1,5 könyök széles és 1,5 könyök magas ládát akácfából. Vont be szín aranyjal, kívül belül vont be, és készíts rá körös körül aranyszegélyt. Önts 4 aranykarikát, és erősítsd azokat a 4 alsó sarkára. 2 karikát az egyik oldalára, és 2 karikát a másik oldalára. Készíts rudakat is akácfából, és azokat is vont be aranyjal. Dugd a rudakat a láda oldalain levő karikákba, hogy hordozható legyen a láda azokon. Legyenek a rudak a láda karikáiban, ne vegyék ki azokból. No, ebből már látjuk, érzékeljük, hogy Isten arról is rendelkezett, hogy hogyan kell szállítani a frigyládát, de itt semmilyen szekérről nem olvasunk. Egyértelműen elmondja Isten, hogy mi ennek a módja. Kellett önteni az oldalára karikákat, abba kellett beledugni ezt a bizonyos akácfát, és úgy kellett a lévitáknak a vállukra venni, 4 embernek így kellett vinnie. Ezt adta Isten. Nos, mi egy olyan korban élünk, amikor az emberek túlnyomó többsége úgy nőtt fel, hogy az a kérdés vetődik fel benne, és miért nem mindegy, hogy hogy viszik azt a ládát. Igaz? Egy ilyen korban élünk. Miért nem mindegy az? Hát azért megadta Dávid a módját. Le van írva, külön erre a célra csináltatott szekeret. Sokkal különlegesebb volt így vinni a ládát, mint olyan snasz módon felvenni 4 embernek a vállára. Azt nem lehetett talán mondani, hogy összetörte annak a 4 lévitának a vállát, mert olyan nehéz az nem volt, de hát mégis olyan különlegesebb, olyan nagyszerű, olyan csodálatos ilyet tenni. Talán még az a szekér is aranyozott volt. Isten mégis azt mondja, ez nekem nem tetszik. Egy filmben láttam, hogy a nagypapát eljött a rokonság felköszönteni. Elég idős volt már, és nyilván minél idősebb az ember, ha szeretik, akkor egyre nagyobb és nagyobb tömeg az, aki jön felköszönteni, mert úgy vannak vele, hogy ki tudja, megéri-e még a következő szülinapját. Hát ez az idős bácsi is így volt, kiterjedt rokonság jelen volt, és hoztak mindent. Hozták a sütiket. Hozták neki, a bácsinak, a nagypapának az ajándékokat. Szegény öreg ott ült az asztalnál, bontogatta ki az ajándékokat, kapott például telefont, nagyon-nagyon nagy gombokkal, minthogyha vak lenne, meg ilyenek. Olyan ajándékokat kapott, amire semmi szüksége nem volt. Látszódott belőle, hogy nem nagyon törődtek vele, hogy mit is szeretne az öreg, hanem csak tudjuk le. Aztán, ahogy telt az idő, beindult a zenebona, az, ami a fiataloknak tetszik. Senki nem vette észre, hogy az öreg szépen kiment a házból, és elment sétálni egyet a faluban. Ünnepeltek az ünnepelt nélkül. Pedig hát odaszánták a napot. Vittek ajándékot. Elmentek, hogy megbecsüljék az öreg bácsit. És ugye talán a fiatalok azt mondták, hát mi baja van ennek? Miért nem tetszik neki? Mi kéne még neki? Nem mindegy, hogy aszerint ünneplünk-e valakit, ahogyan azt mi jónak látjuk, vagy aszerint, ahogyan azt ő jónak látja. Testvérek, itt ugyanezzel találkozunk. A szándék jó volt, a lelkesedés őszinte, de nem azt tették, aminek Isten örült. A maguk kedve, a maguk elképzelése szerint ünnepelték Istent. A maguk választotta Isten tiszteletet gyakorolták. De ez nem helyes. Ahogy mondtam is, ma ez újra kísért, talán minden korábbi időnél jobban. Sok olyan felekezet van, amelyben az ember van a központban. Látszólag Isten, de valójában az ember. És az a cél, hogy hadd érezzük jól magunkat az Isten tiszteleten, hadd legyen az Isten imádatunk olyan, amilyet mi jónak látunk. És hogy Isten miért látta jónak, az mindegy. Mi érezzük jól magunkat. Isten meg örüljön neki, hogy mi megtiszteljük, hogy eljöttünk. Éppen ezen a héten olvastam erről egy cikket, miszerint Amerikában a fiatalok jelentős része, egyre nagyobb növekvő része valamilyen vallás után vágyakozik. De a történelmi egyházak felé nem nagyon akarnak orientálódni, mert a saját kedvük szerinti Isten tiszteletet választják. Szélsőséges módja ennek az például, hogy lányok félmeztelenül mennek téríteni az utcán, meg ilyenek. És akkor azt mondják, hogy mi az Istent hirdetjük. A magunk elképzelései szerinti Istent, a magunk elképzelése szerinti Isten tisztelettel. Természetesen, ahogy mondtam, ez egy szélsőséges megnyilvánulás, de a mai történelmi egyházakban is megjelenik ez az igény. Lazuljunk, ne vegyük már komolyan ezt se, ne vegyük komolyan azt se. És lassan úgy alakulnak a felekezetek, hogy az ember megkeresheti, hogy az ő igényeit melyik elégíti ki jobban. El lehet menni keresni olyan gyülekezetet, ahol sok a dicsőítés, ahol szinte már táncolni is lehet. Aztán van olyan gyülekezet, ahol az imádsága fontos, a harmadikban a szolgálat, a negyedikben a mindentől való függetlenség, és aztán mindenki eldönti, hogy én ebbe a gyülekezetbe járok, vagy abba, vagy ahogyan változik a kedvem, egyszer ebbe, egyszer abba. És még az is lehet, hogy nagy odaszánással, nagy hittel teszik mindezt. Csak Isten ki van hagyva, marginalizálva van ebben a magunk választotta Isten tiszteletben. Fontos az Úr szerinti Isten tisztelet még akkor is, ha egyre inkább a kötöttségek nélküli életet próbálja mindenki élni. Emlékezzünk csak az Úr Jézusra. Mindig vannak, akik őt akarják a maguk vágyainak példaként emelni. Kommunisták azt mondták, annak idején ő volt az első kommunista. Liberálisok mondják, az első liberális. Hiszen úgy tűnt, hogy ő minden korábbi konvenciót felrúgott. Ezért meg is botránkoztak benne a zsidók, a vezetők, az elöljárók, hogy hát ez nem igazodik a törvényhez. És hogy is kezdődik az Úr Jézus szolgálata? Keresztelő János keresztel, és egyszer csak megjelenik Jézus. Mondja, hogy keresztelj meg engem. Mondja János, rögtön érezve, hogy ez butaság. Én kereszteljelek meg téged, fordítva kellene, hogy legyen. És mit mond Jézus? Hadd csak, ennek így kell lennie. Az mindegy, hogy mit gondolsz, de ennek így kell lennie. Ez az Isten akarata. Nem úgy van, ahogy azt te elképzeled. Szerintem ez így jó. Hanem azt kell tudnunk, hogy mi az, ami Isten szerint jó és helyes. Voltak, akik azt mondták Jézusra, íme, milyen kemény, milyen szigorú, hiszen mit mondott a 10 parancsolatról? Olvassuk a hegyi beszédben. Nagyon-nagyon kemény dolgokat ír le. Mások azt mondták, túl laza, túl liberális. De Jézusnak nem voltak ilyen fogalmai. Laza vagyok, vagy liberális, vagy maradi. Egyféle vagyok. Azt teszem, ami az Istennek kedves. Aztán a másik probléma, ami miatt fellángolt az Úr haragja, hogy bár Dávid odaadása minden bizonnyal tiszta volt, elképzelhető, hogy a népé már nem. Lehet, hogy a nép ugyanazzal az indulattal és elképzeléssel járta a táncot Dávid mellett és ünnepelt, mint a 100 évvel korábbi elődeik. Vasárnap szóltam róla, hogy a filiszteusok elleni vesztes csata után azt javasolták az akkori vének, az egy évszázaddal korábbi vének, hozzuk ide a szövetség ládáját, akkor nyerni fogunk. És mondtam, hogy ez gyakorlatilag olyan volt, mint egy bálványa számukra, hozzuk ide a bálványt, akkor győzni fogunk. És Isten ebbe nem ment bele, ebbe ő nem volt partner. És lehet, hogy most ugyanígy gondolkoztak ezek az emberek. Itt az új király, eddig minden sikeres, na hozzuk a bálványt. Itt lesz velünk a szövetség ládája, és nincs többé ellenfelünk a világ egyetemben, mi mostantól győzni fogunk. És elképzelhető, hogy ugyanezt történt most is. Bár Dávid őszinte imádattal táncol és énekel az Úr előtt, de a nép közül sokan valószínűleg csak egy ilyen bálványt láttak az Úr ládájában. És Isten nem engedi magát beskatujázni. Ment a nagy ünneplés, de nem Isten előtti alázattal, hanem a maguk leendő sikereiben bízva. Testvérek, ez ma is fontos nekünk tudni, hogy nem lehet Isten csak úgy cibálgatni oda, meg úgy, ahogyan mi akarjuk. Hasonlóan problémát jelent, amikor valaki hordja a keresztet a nyakában, hordja ezeket a karkötőket, és úgy gondolja, hogy ő neki ettől van áldott napja. Mert az egy dolog, hogy hordja, de amikor úgy gondolja, hogy ő neki csak ettől jó a napja, hogy ő ettől áldott, mert rajta van, akkor az rögtön bálványá lett. Bármilyen nemes, bármilyen szépnek tűnő dolog, azonnantól bálvány, és Isten előtt helytelen. Fontos tudni és tudatni, ki miért követi az Urat. Ki miért követi az Urat. A harmadik probléma Uzza cselekedetével az lehetett, hogy úgy gondolta, majd én megfogom a frigyládát. Persze mindez lehet, hogy nem is volt tudatos, hiszen nagyon gyorsan kellett cselekedni, szinte reflexzerűen. De figyelmezteti Isten a népet a lelkiségre. Hogy nagyon nagy a kísértés arra, hogy majd mi besegítünk Istennek. Jaj, csúszik rá a frigyláda, majd én oda nyúlok. Majd én intézkedem. Meg kell védeni Istent. Nyilván nem helyes például a mai világban sem elhallgatni, ha valaki mellettünk káromkodik. De az sem helyes, ha valaki állandóan Isten védőjeként, Isten oltalmazójaként lép fel. Vannak olyanok, akik állandóan próbálnak Isten ügyvédeként viselkedni. És mindig mindenki ellen megvédeni az Urat. Ó, hát ez nem szép, ez nem jó. Sokkal fontosabb, hogy úgy éljünk, hogy érezzék rajtunk, hogy az ő hatalma alatt élünk. Jobb lenne, ha azt tudnánk sugározni, hogy ő benne biztonságunk van, mint azt, hogy nekünk olyan Istenünk van, akit nekünk kell megvédeni. Olyan nagy dolog az, amikor találkozom olyan emberekkel, megjelenik, és az Istentől való tekintély érződik rajta. Egyszerű ember, és mégis valahol érződik rajta, hogy ez az Úr embere. Mindezek hatására, ami történt, Dávid is nagyon megijedt, nem csak a nép. Megijedt Dávid félt, és a frigyládát ő maga is lerakatta. Azt mondta, nem merem elvinni Jeruzsálembe. Pont úgy csinált, mint 100 évvel korábban. Mégis van Dávid, meg az elődei között egy óriási különbség, ezt most nem olvastam föl az igéből, mégpedig az, hogy 3 hónapig tette le csak a frigyládát, és nem 100 évre. 3 hónapra tette félre, és ez azért volt, mert neki át kellett gondolnia, hogy mi történt. Mi az, amit rosszul csináltunk? Miért tette ezt Isten? Tisztázni kellett, mert valóban azt mondta, nem vihetem így be a frigyládát magunkhoz, mert ezek szerint valami bűn van nálunk, vagy köztünk, vagy bennünk. És ezt a 3 hónapot eltöltötte önvizsgálattal. Fontos ezt is látni magunk előtt példaként, hogyha Isten nem úgy cselekszik, mint ahogy vártuk, vagy szerettük volna, fontos keresni magunkban a hibát, hogy mire akar tanítani. Több embertől hallottam már, hogy úgy érezte, tudta, hogy Istennek mi az akarata, és mikor igyekezett azt megtenni, mégsem volt rajta áldás. És ott állt ugyanúgy értetlenül, mint Dávid, hogy most mi történik, Uram? Hiszem, hogy neked engedelmeskedem. Mégsem történik az, amit én annyira akartam. Egy ismerősöm már a régmúltból, az például nagyon-nagyon szeretett volna misszionárius lenni. Rengeteg éven keresztül annyi munkát belefektetett, annyit dolgozott rajta, hogy ő misszionárius legyen. Úgy vágyott menni. Valahogy Istennek nem volt rajta áldása. Aztán ez megtörtént, de azokban az időkben, ameddig ez nem történt meg, kiderült, hogy neki mennyi mindenben változnia kell. Dávidnak 3 hónap kellett, mire megértette, felfogta, mi a baj. Ki is az az Isten, akinek a frigyládáját viszik? Fontos, hogy mi is lássuk és látassuk, hogy azt az Istent szolgáljuk, aki mindennél és mindenkinél jobban szeret bennünket, de aki hatalommal is bír mindenek fölött. És nem a magunk kénye kedve szerint szolgálunk neki, ha akarunk, mert ő úgy is szeret, mert Istennek ez a mestersége, hogy megbocsásson, hanem úgy szolgáljuk őt, ahogyan ő jónak látja, mert neki ebben van öröme, és bennünket pedig ebben akar megáldani. Így legyen. Amen. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked a te igédet, hálásak vagyunk ezekért a nehéz igékért is, amik miatt talán olykor éveket, talán még évtizedeket is kell várnunk, hogy megértsük, mit is akarsz nekünk mondani általuk. Olyan nehezen felfogható volt ez az ige is. Miért kellett Uzzának meghalnia? Miért volt hirtelen felgerjedő a harag? És köszönjük neked, Úrunk, hogy te annyi mindent meg tudsz világosítani a te lelked által. És könyörgünk hozzád, Úrunk, hogy tedd a mi szívünket hálása azért, hogy mi nem halunk meg a vétkeink miatt. Hogy nekünk nem kell elpusztulnunk a mi engedetlenségünk miatt, pedig Uzzához hasonlóan sokszor még jó szándékból is vétünk a te akaratod ellen, és ha ezek miatt meg kellene halnunk, nem élnénk. Egyikünk sem. De te önmagadat adtad oda értünk, hogy megbocsáss, hogy elvedd a mi vétkeinket, hogy meg tudj nekünk könyörülni, és meg tud újítani a mi életünket. Kérünk téged, Urunk, ebben a rendkívül szabados gondolkodású világban őrizd meg bennünket attól, hogy mi is, a mi Isten tiszteletünket a mi elgondolásaink szerint végezzük. Ne engedd, Urunk, hogy úgy legyen veled a kapcsolatunk, ahogyan azt csak mi látjuk jónak. Hiszen egy családban is rend van, a családfő rendet tart maga körül, és ahhoz megfelelően kell idomulni az egész közösségnek. Urunk, nem akarunk gyermekként, a te gyermekeidként neked törvényt szabni, hanem mi akarunk meghajolni a te törvényeid, a te akaratod előtt. És adj, Urunk, nekünk ahhoz alázatot, hogyha mi esetleg valamit másként gondolunk, mint ahogyan azt te elrendeled, mégis azt tudjuk elfogadni, amit te jónak látsz. Könyörülj rajtunk, Urunk, és így adj nekünk látást, lelkilátást és vezetést ebben a gyülekezetben, hogy minél több örömöd legyen bennünk, hogy minél nagyobb áldásokat élhessünk át. De ugyanígy könyörgünk a családunkért is, add, hogy minden mehessen úgy, ahogyan azt te elrendelted, ahogyan azt te jónak látod, akkor is, hogyha ez a világ nem erről beszél. Köszönjük neked, Urunk, hogy mindent rád bízhatunk, az országunknak is a jövőjét, meg Európának is a jövőjét. Már olyan régóta, már több mint egy éve nagyon nagy bizonytalanságban vagyunk. Olyan furcsa, zavaros, rossz hírek érkeznek. De Urunk, add, hogy mi el ne csüggedjünk, le ne vegyük a szemünket a célról, hanem legyen bizonyosságunk abban, hogy te, aki megteremtettél, megtartottál és megváltottál mindeneket ezen a világon, megtartod a mi életünket is. Könyörgünk, így áld meg éjszakánkat, és virrasz fel a holnapi napra is, ha ez kedves előtted. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.